Magyarország az 50-es években, mint a szomszédos kelet-európai államok, a szovjet érdekszférához tartozott. Ez azt jelentette, hogy ebben az országban is, mint a szovjet csatlós államokban, kommunista, szovjet típusú rendszerek épültek ki, és az 50-es éveket a sztálinizmus jegyében töltötték ezek a társadalmak, ezek a népek, ami azt jelentette, hogy javában zajlott az országok, és jelen esetben Magyarországon is a szovjetizálás, a szovjet típusú társadalom kiépítése, régi világ lerombolása, és a történetbe belépett, vagy közbelépett Sztálin halála, és Sztálin halála után elindult egy erjedési folyamat. Ugye a Szovjetunióban elismerték a sztálini rezsim visszaéléseit, és több kelet-európai országban különböző viták, különböző fórumok alakultak ki arra, hogy akkor milyen irányba menjen a kommunizmus, hogyan számoljunk el, hogyan viszonyuljunk a sztálinista időszakhoz, és ennek következtében Magyarországon is történt egy desztalinizáció, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez Romániában kevésbé valósult meg, és ennek az erjedési folyamatnak a következménye az, ami 1956. októberében és novemberében történt, hogy a diákság és a magyar társadalom egy jelentős része nemet mondott a szovjet típusú rendszerre, a szovjet típusú diktatúrára, a szovjet típusú elnyomásra és a szovjet típusú társadalmi átalakulásokra. A magyar társadalom egy jelentős része, a diákság kezdetben városiak, de Nagy Imre példáján keresztül azt is el lehet mondani, hogy akár egykori kommunisták is eljutottak arra a döntésre, arra a meggyőződésre, hogy az az út, amit talán korábban képviseltek, ha nem is azt mondják, hogy teljesen rossz, de mindenképpen zsákutcás annak a sztálini típusú változata. Tehát átment egy metamorfózison nagyon sok magyarországi kommunista is. És ennek a hangulatnak, ennek a folyamatnak a kicsapódása lett az 56-os októberi forradalom, és majd később szabadságharc, hisz tudjuk azt, hogy a Szovjetunió úgy döntött, hogy leveri, fegyveresen veri le ezt a szabadságharcot, vagy ezt a forradalmat, és akkor ennek lett egy szabadságharc vonulata vagy változata is, és ezért beszélünk 1956-ról úgy, mint az 56-os magyar forradalom és szabadságharc. Van egy forradalmi rész, ami ugye egy rendszerváltó, valami mást akaró tömegmegmozdulás, és akkor van egy védekező része az idegen elnyomás alatt. A forradalmat, ezt már tudjuk, történelemből leverték, legyőzték, de ugyanakkor a szabadság utáni vágyakozás, a zsarnokság elleni fellépés ki nem mondott, tiltott szimbólumává vált 56. Tehát volt egy hivatalos narratíva 56-ról a Kádár rendszerben, amely ellenforradalomként bélyegezte meg, hogy a szocializmus elleni forradalom, de mindenki, aki részt vett, aki nem értett egyet a későbbi gulyás kommunizmussal, vagy bármilyen változatával a szocializmusnak, az 56-ra úgy tekintett, mint a szabadság és az emberi tisztesség, az emberi értékek melletti hősies kiállás szimbóluma. Ez a hagyomány honosodott meg Nyugat-Európában is, ahol nagy presztízse lett ezáltal Magyarországnak és a magyar népnek, hisz mindenki tudta, hogy ezt a népet nem lehet büntetlenül elnyomni. És én azt gondolom, hogy 56 kapcsán elmondhatjuk azt is, hogy ennek következtében, pontosan 56 következtében, az 56-os ellenállás következtében lett olyan, amilyen a magyarországi rendszer, hogy kompromisszumképesebbé vált a Kádár rendszer a kezdeti retorziók után, illetve az 56-os hangulatra, az 56-os gondolatra fel tudott épülni egy kritikus rendszerellenes, akár rendszerváltást is akaró demokratikus értelmiség, tehát hogy Magyarországon a folyamatok másképpen alakultak, mint például Romániában, ahol hát nem azt mondom, hogy simán, de viszonylag könnyen ki lehetett építeni egy nagyon brutális diktatórikus rendszert a 70-es, 80-as években, amely meghaladta akár a sztálinizmust is sok szempontból. Tehát mindig egy visszatekintés volt, mindig egy referencia pont volt 56, függetlenül attól, hogy hivatalosan minek nevezték, és én azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni friss magyar demokrácia is ebből az 56-ból is sarjat, és mindenképpen a modern, vagy bocsánat, 80-89 utáni demokratikus Magyarországnak egyik alapító története, egy olyan narratíva, amire lehet egy politikai rendszert építeni, vissza lehet nyúlni ehhez a történethez, de ez egy ilyen története volt 56-nak, és ez egy tényleg a 20. századi egyik nagyon fontos kincse a magyar történelmnek, a magyar nemzetnek.
Napjainkban, vagy most egy kirobbant botrány kapcsán sokszor halljuk azt a bizonyos kifejezést, hogy Korvin köz. Mi történt itt? Mi ennek a szimbolikája, vagy miért emlegetik ezt olyan sokan?
Gyakran halljuk a Szénateret, a Corvin közt, a pesti srácokat, amelyeket sajnos kisajátítanak sok esetben bizonyos médiorgánumok is. Tehát itt a tényleges ellenállás szimbólumaiként határozzák meg ezek a helyszínek, ezek az események 1956-ot, tehát a tényleges, komoly, fegyveres ellenállásnak a szimbolikus terei, és amikor erről beszélünk, akkor azt próbáljuk jelezni, hogy itt nem csak beszéltünk valamit a változásokról, hanem egyáltalán itt ténylegesen megtörtént az ellenállás, akár a túlerővel szemben is. Ami példaértékű, mert tudjuk azt a történelem során, hogy nagyon szívesen emlékeznek meg, vagy emlékezünk meg a spártaiakról is, akik 300-an szembeszálltak a perzsa túlerővel. Tudták azt, hogy vesztett csata, tudták azt, hogy csak napok. Kérdés az, hogy meddig tudják föltartani a hatalmas perzsa hadsereget, de áldozatuk, emberáldozatuk nem volt hiába való, mert addig feltartották, megakadályozták a gyors előrenyomulást, és gyakorlatilag egy pszichológiai szempontból is, amikor egy kisebb, lesételenebbnek tartott csoport, nemzet, nép, közösség szembeszáll sikerrel, az a későbbi háborúban nagyon is érezheti a hatását.
Érkezzünk meg a jelenbe, ugyanis Orbán Balázs, Orbán Viktor miniszterelnök politikai tanácsadója, a Matthias Corvinus kollégium első embere, egy a Mondinernek adott interjújában úgy fogalmazott, hogy ő Volodymyr Zelenszky helyében nem vitte volna bele az országot egy háborús védekezésbe, illetve azt is hozzátette, hogyha Magyarországot megkérdezték volna, akkor ők ezt nem tanácsolták volna az ukrán vezetésnek, már azt, hogy vegyék fel a kesztyűt Oroszországgal. A politikai tanácsadó magyarázatot is adott a kijelentéséhez, úgy fogalmazott, hogy Magyarországon megtanulták, hogy óvatosnak kell lenni. Mindez pedig úgy kapcsolódik 1956. október novemberéhez, hogy akkor éppen a magyarok álltak fel az oroszok ellen, ahogy itt az imént szó is esett erről. Elfelejtette, el akarta felejteni az MCC-vel vezetője ezt a történelmi tényt, vagy így akarta kifejezni barátságát Moszkvának, Vladimir Putyin vezetésének?
Ezt ő tudná megmondani, nem tudom, hogy mi volt a szándéka, de mindenképpen ezt egy komoly politikai hibának tartom ezt mondani. Két részre is bonthatjuk ezt az állítást, egyrészt Ukrajna szempontjából is, másrészt pedig még nagyobb tévedés volt, és még nagyobb hiba volt ezt 56-hoz kapcsolni, mert 56-nak pontosan nem az kellene, hogy legyen az üzenet értéke és az üzenete, hogy mi óvatosak voltunk 56-ban, hát nem volt. Magyarország minden volt 56-ban, csak nem volt óvatos, amikor egy ország, egy nemzetnek a függetlensége, a politikai berendezkedés, egyáltalán a jövője a tét, akkor nem tudom, hogy mennyire lehet azt elvárni tőle, hogy akkor ebben legyen mérsékelt, vagy bármilyen másfajta passzív magatartást tanúsítson. Tehát, hogy 56-hoz való visszanyúlás, ez mindenképpen egy nagyon rossz üzenet, ezt már elismerték ki az ő pártársai az elmúlt napokban, órákban, én láttam ilyen nyilatkozatokat, hogy pontosan más az üzenete. Tehát egyáltalán szöges ellentéte egyrészt azzal, amit Ukrajna kapcsán példaként fölhozott, illetve nem hiába és nem potyára említettem azt, hogy 56 a magyar demokráciának a születési története, egy olyan történet, mint amit az ember életében, amikor egy felnőtt sikeressé válik, és akkor elmondják és újra meg újra valamelyik diákkori tettét, hogy hát azért is vagyok én most itt ebben a helyzetben, mert én akkor a múltban ezt és ezt megmutattam. Tehát pontosan ilyen keresztlevélszerű történet 56 is a magyar demokráciában, és hát a magyarországi kormánypártnak a demokratikus gyökerei, a rendszerváltás előtti gyökereiben is ez a történet, ez a közös történet, ez a viszonyulás 56-hoz, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezt belekeverni a mostani helyzetbe, ez egy politikai hiba volt, szándékosan fogalmazok hibaként, és akkor nem akarok olyan jelzőszerkezeteket használni, mint amit mondjuk az ellenzék használ, de mindenképpen hiba, tévedést, és a dolog másik része, amivel kezdtem, hogy akkor hogyan viszonyulunk az ukrán ellenálláshoz. Én nem hiszem, hogy történelem során, tehát pontosan azok a nagy történetek, amikor egy nép egy nagyobb hatalommal szembeszáll, és egy adott politikai, katonai elitje a tömegek szintjén is. Egyszerűen jelzik azt ezzel az ellenállással, hogy nem akarnak egy másik, egy nagy birodalom megszállása alatt élni, egy nagy birodalom valamelyik provinciájává lenni, hanem egyszerűen a saját életüket, a saját útjukat akarják járni. És hogyha ebből a logikából indulunk ki, úgy is lehet értelmezni ezeket a szavakat, hogy akkor óvatosan, stratégiai nyugalommal szépen megadjuk magunkat egy nagyobb hatalomnak. Akkor ezzel a logikával teljesen fölösleges volt a középkori magyar királyságnak negyedik Béla idejében egyszerűen hadsereget toborozni és szembeszállni a tatárokkal a Sajó folyó mellett, hisz akkor már tudhatta mindenki, hogy sokkal nagyobb számú hadseregek az orosz földeken már elvéreztek, tehát a kijevi Rusz, a különböző keleti szláv államalakulatokat fölmorzsolták ezek a tatárseregek, mongol seregek percek alatt, tehát hogy egyértelműen ez halálra volt ítélve. De ugyanúgy Mohácsnál is a magyar hadsereg kiegészülve különböző más alakulatokkal az akkori világ egyik, hanem a legjobb hadseregével nézett szembe. Az is, bármennyire is úgy gondolták akkor egyesek, hogy esélyes, vagy kétesélyes, de hát az kimondottan a mai tudomány álláspontja szerint bármilyen szimulációval, gépi szimulációval is lejátszva, újrajátszva, tehát még egy döntetlen sem lehetett kihozni ebből az ütközetből. Az is fölösleges. Fölöslegesen rohant ki Zrínyi, akkor fölöslegesen írták meg a Zrínyi eposzt, tehát fölöslegesen vált példaképpé úgymond Zrínyi, aki a halálával azt bizonyította, hogy igen, vannak élethelyzetek, amikor vállalni kell akár a halállal járó harcot is. Szondi két apródja fölöslegesen nem adta meg magát. Petőfi 1848, hát akkor le lehetett volna tenni az osztrák hadsereggel, vagy föl sem kellett volna venni az osztrák hadsereggel a harcot. Tehát, hogyha egy nemzet úgy dönt, hogy fölveszi a harcot egy agresszor támadóval szembe, az igenis példaértékű. Ez még nem jelenti azt, hogy mi azt mondjuk, hogy jó a háború, és milyen jó, hogy emberek halnak meg. De néha sajnos az emberiség történet ezt mutatja, hogy néha a háború elkerülhetetlen, főleg a védekező honvédő háború. 48-ban például akkor már Petőfiéknek fölösleges lett volna Segesvár mellett kiállni a harci mezőre, mert az orosz csapatok megjelenésével olyan túlsúly, olyan erőfölény alakult ki az osztrák-orosz oldalon, hogy egyértelmű volt, hogy ez vesztes lesz. De hát valamikor föl kell vállalni egy vesztes háborút is, mint mondtam a spártaiak esetében, mert annak más üzenete van. Tehát az ember azt hiszem, hogy ragaszkodik ahhoz a világhoz, amit ő megteremt magának, azokhoz az értékekhez, a családjához, a javaihoz, és hogyha azt támadás éri, akkor meg kell védeni. Én ezt így tekintem az ukrán háború esetében is, és hogy felesleges volt-e minden meghalt ember, aki háborúban veszíti az életét, az azt kell mondjam, hogy igen, egy olyan áldozat, amely nem kellene, tehát hogy ne haljon meg senki háborúban. De hogyha az orosz-ukrán háborút nézzük csak kimondottan háború szemszögből, akkor az ukrán ellenállás például meghiúsította azt, hogy Ukrajna elessen és megszűnjön független államként, meghiúsította azt, hogy az orosz hadsereg elfoglalja Kijevet, kiiktassa, akár likvidálja az ottani politikai elitet, és Ukrajnát egy orosz érdekszférájú állammá minősítse vissza, megakadályozta azt, hogy az orosz hadsereg Ukrajnán keresztül a határokat Moldováig vagy Lengyelországig tolja, és még így sorolhatnám tovább, hogy mikor és milyen mércével lehet nézni egy háború, egy honvédő háború kudarcát vagy sikerességét. Ha kivesszük a kontextusból és csak emberéletekről beszélünk, akkor valóban minden emberéletért kár. De azt gondolom, hogy ebben az esetben egy komplex képről kell beszélni, és én károsnak tartom az ilyen típusú retorikát.
Úgy fogalmazott, hogy Orbán Balázs hibát követett el, amikor így nyilatkozott 1956-ról, vagy összemosta 56-ot és az orosz-ukrán háborút, és hogyha már a hibáknál tartunk, emlékezzünk vissza februárra a kegyelmi ügyre, ami nagy port kavart. Annak következtében mondta azt Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezetője, hogy a jobb oldalon a hibáknak is megvan a következménye, a bal oldalon pedig a bűnöknek sem. Hosszan, szinte végtelen szempontot figyelembe véve lehetne beszélni erről a kijelentésről, de most azt kérdezném, hogy látszik arra akarat, hogy legyen Orbán Balázs hibájának valamilyen következménye? Ha igen, hogyan érintheti ez a magyar kormányfőt, illetve mi lehet annak a következménye, hogyha megpróbálják a szőnyeg alá seperni az ügyet? Az ellenzéki politikusok, ahogy már elhangzott a beszélgetésünk folyamán, már nagyon komolyan tematizálják a tanácsadó kijelentését.
Ez már a politikai elemzési rész, és kevésbé a történelmi, azzal, hogy néhány, és maga a kormányfő és a párt első számú embere is hosszasan beszélt, talán a mai nap, tehát ma ugye péntek van, tehát a nap folyamán hosszasan beszélt erről, vagy mindenképpen több percet szánt egyik interjúban erre, és hibaként jelölte meg, hibaként tekintette erre az elszólásra, vagy erre az interjú részletre, jelzi azt, hogy volt súlya, és van súlya ennek a kormánypárt részéről is. Az ellenzék mindenképpen, annak is főleg az újonnan megalakult, és sokkal inkább jelenlevő Tisza párti része, az nagyon hangsúlyosan kihasználta, megpróbálta ezt a feladott labdát lehúzni. Hogy ez egy ilyen hiba milyen következményekkel jár, azt nem tudom megítélni, hogy lesz-e tényleges, konkrét következménye, tehát itt most lemondás vagy bármilyen más pozícióvesztésre gondoljunk. Nem tudom, hogy ezt bevállalják-e, hogy ére ez ennyit a magyarországi kormánypártnak, ez az elkövetkezendő napokban majd kiderül, de mindenképpen gazdagítja továbbra is azt a tárházat, amit mi ilyen politikai hibáknak nevezünk, és egész biztos vagyok benne, hogy Orbán Balázsra ez úgy most rá fog égni, és nagyon sok fórumon, nagyon sok helyen vissza fogjam majd még hallani bármilyen beszélgetés, vagy interjú, vagy vita kapcsán ezt az elszólást. Tehát azt gondolom, hogy ha nem is lesz lemondást, ezt nem tudom megítélni innen, akkor mindenképpen az indokolt, hogy egy ideig kivonják, egy ideig visszalépjen a média jelenléttől, ezzel is csökkentve azt a célzó felületet, amelyet ezen elszólalás hiba miatt megteremtett önmaga is a pártja számára.
Orbán Balázs bocsánatot kért, és utána ellenzékezett, gyurcsányozott és Magyar Péterezett egy sort. De ebben a helyzetben elég egy bocsánatkérés, és elég az, hogy a vélt vagy valós közös ellenségre, idézőjeles közös ellenségre mutogat valaki?
Én azt gondolom, hogy emberi szempontból, politikai, stratégiai szempontból is nézhetjük. Politikai, stratégiai szempontból biztos, hogy akkor gyorsan, amikor saját gyengeségedet beismered, akkor azonnal le kell csapni az ellenzékre is. Én most itt kimondottan emberi szempontból mondva, én szerintem ilyenkor egy tisztességes bocsánatkérés az mélységesen elégséges, sőt, ez a szükséges, és azzal, hogyha mi a bocsánatkérés közben hárítunk, és megpróbáljuk annak a súlyát, annak a hangulatát elvinni és eltolni már egy agresszív kommunikációval pont az ellenzék fele, független attól, melyik irányból jön, tehát itt nem politikai oldalakról beszélünk, még akkor is, hogyha konkrét példáról beszélünk ez esetben, akkor az csökkenti a bocsánatkérésnek a súlyát, a bocsánatkérésnek a mélységét, tehát itt ez esetben tökéletesen elég lett volna az, hogy ha csak egyszerűen simán bocsánatot kér, és ilyenkor még az is jól jönne, de hát akkor már politikai gyengeségnek a jele lenne, a politikai jellegű gondolkodás alapján, hogyha reflektál is arra, hogy vajon miért tudott becsúszni ez a hiba, mert annyira benne vagyunk egy ilyen háború, párti, háború, nem párti, de mindenképpen ideológiai vitába és gondolatmenetbe, hogy gyakorlatilag ez befolyásolja a mi gondolkodásunkat, akár a saját történelmünkről is, és ez a túlzott ideológikus gondolkodás, mentalitás, logika az magában hordozza ezeket a típusú tévedéseket, hibákat, mint amire most is sor került.